Nagy-nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntelek én is benneteket. Felemelő együtt lenni itt az élő Isten jelenlétében, az ő házában, a találkozások helyén, ahol ma is minden lehetséges, mert az élő Isten lelke itt van közöttünk, és ahol ő van, ott minden lehetségessé válik. Isten igéjét a mai délelőttön az apostolok cselekedeteiről írott könyvből fogjuk olvasni. Húsvéttól pünkösdig tartó időszakban járunk, és ezt a címet is viseli ez a mini sorozatunk, amikor arra a kérdésre keressük a választ, hogy pontosan mi is történt húsvéttól pünkösdig. És Péter apostol egyik beszédéből a következőképpen hangzik az ige, az apostolok cselekedetei 3. fejezetének 19-től 21. verséig. Így szólt Péter az összegyűlt sokasághoz. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessetek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik, amiről Isten öröktől fogva szólt szent prófétái által. Ideig az ige, imádkozzunk. Úr Jézus, micsoda páratlan megtiszteltetés itt lenni a te jelenlétedben, ahol a menny a földdel összeér, ahol titkokba adsz nekünk bepillantást, ahol feltárod a szívedet előttünk, ahol bemutatod számunkra, hogy mi következik, hogy felkészültek, erősek és bátrak legyünk, ahol hozzá csatlakozhatunk a te szeretetedhez, ahol befogadhatjuk a te mindent elárasztó kegyelmedet, Urunk. Köszönjük, hogy az erőtlent nagyon erőssé akarod tenni ezen a mai délelőttön. Köszönjük, hogy akik a földre rogytak, a te igét hallatán az erő övét köthetik magukra. Köszönjük, Urunk, hogy te olyan Isten vagy, aki felemeled a porból a szegényt, és az előkelők közé ülteted. Urunk, így dicsőítsd meg magadat közöttünk ezen a mai délelőttön is. Mi pedig figyelünk rád. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Amen. Foglaljatok helyet. A múlt héten arról beszéltünk, hogy a feltámadása után Jézus 40 napon keresztül megjelent a tanítványoknak, és beszélt nekik az Isten országa dolgairól. És ezt a 40 napot Jézus kőkemény felkészítéssel töltötte a tanítványaival együtt, és közben pedig rehabilitálta, helyreállította mindazokat, akiknek az élete úgy tűnt, hogy véglegesen eltörött, mert mindannyian belefutottak Jézus tagadásába. Ez a 40 nap tehát rendkívül intenzív volt. Aztán Jézus felvitetett az atyához a mennybe, és az a kérdés, hogy mit csinált Jézus az elmúlt 2000 évben, mióta nem jár itt közöttünk a földön? Mit csinált az elmúlt 2000 évben, és mit tesz most ezekben a percekben is? És hogyha erre a kérdésfelvetésre azt mondjátok, hogy jaj Tamás, hát ez nevetséges, akkor azt mondanám, hogy sokszor találkozom azzal a gondolattal keresztény körökben, hogy örülünk neki, hogy majd egyszer a mennybe mehetünk, de azért a menny az egy kicsit félelmetes. És hogyha arra gondolunk, hogy mit csinál Jézus éppen ezekben a pillanatokban, nem tudom, hogy most milyen választaitok lennének. Mit csinál éppen? Ül az atya jobbján. Jó neki. 2000 éve ott ülhet. Esedezik értünk. Nagyon jó. Éjjel-nappal. Ez amúgy tényleg így van. Na de ezen kívül 2000 éve imádkozik, esedezik értünk, egyébként enélkül nem lenne örök életünk, úgyhogy ezt semmiképpen nem szeretném elbagatelizálni. No, de hát mégiscsak úgy tűnik, hogy hát foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, hogy mit tesz Jézus, hogyha a földi 3 évében azt láttuk, hogy elképesztően intenzív munkát végez, most meg úgy tűnik, mintha annyira nem lenne intenzív ez a munka. Hát szeretném elmondani és végigvenni itt veletek ezen a mai délelőttön, hogy Jézus semmit nem pihent az elmúlt 2000 évben, és nem is fog, azon túl, hogy velünk együtt ünnepli a pihenés napját, és ezért ma is meglátogat itt bennünket személyesen az ő lelke által, de egyáltalán nem unatkozik, hanem dolgozik minden erejét megfeszítve. Pedig egy olyan királyról van szó, aki végre elfoglalva az őt megillető méltó trónt, miután azt mondja a tanítványoknak, hogy visszaszereztem minden hatalmat, nekem adatott az önkéntes áldozatom révén minden hatalom menjen és földön. Én vagyok a király, ezt mondja Jézus, mielőtt felvitetik a mennybe. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Tehát, ahogy a múlt héten is beszéltünk róla, élvezhetné végre a méltán kiérdemelt pihenést. Mit tesz egy király, akinek mindene megvan? A mennynél gazdagabb hely nem létezik, és ő a teremtettség és az egész univerzum királya. Mit tesz ez a király ezekben a percekben? Nem lógázza a lábát, nem ül be értelmetlen nagy vacsorákra, amíg mi itt szenvedünk a földön, hanem minden erejét megfeszítve dolgozik értünk. Ami most zajlik ezekben a percekben is, és szeretném, hogy ez a végtelen mély igazság, ez közel jöjjön a mai délelőttön a szívünkhöz. Jézus ezekben a percekben is újjáteremti a mindenséget. És hogyha úgy érzed, hogy ezek nagy szavak, akkor jól érzékeled. Jézus ezekben a percekben is azzal foglalkozik, hogy újjáteremtse a mindenséget. A mindenség újjáteremtése már javában zajlik. Most is, ezekben a percekben is, és Jézus semmit nem unatkozott az elmúlt 2000 évben sem. A mindenség újjáteremtése már most is zajlik javában, gőzerővel, az egész menny ezzel van elfoglalva. Azon túl, hogy természetes módon a mennyben dicsérik Istent, mert ott az egész élet minden arról szól, hogy dicsőítjük Istent. De nem pusztán énekekben, az, amit a jelenések könyvében látunk, az egy gigantikusan nagy, ünnepi, újjáteremtési istentisztelet. De a mennyben mindenki minden lélegzetével folyamatosan dicséri az Istent. Mert akkora az öröm és a boldogság, hogy nem tudsz más tenni, mint azt mondani, hogy köszönöm, Uram. És az Úr pedig azt mondja, hogy nagyon szívesen, kérsz még? És mi azt mondjuk, hogy hát hogyne belőled, még többet, még többet, még többet. Látni akarlak, dicsérni akarlak, be akarok töltekezni veled, hadd nézzelek még úgy egy millió évig. És Isten azt mondja, hogy gyere, csodálj. És mi pedig azt mondjuk, hogy nem tudlak megunni, Uram. Na ezen kívül, mivel foglalkozik a menny? Azzal, hogy végrehajtsa a világ mindenség legnagyszabásúbb evakuálási hadműveletét. A világ legnagyszabásúbb kimenekítési művelete zajlik éppen most. És hát sajnos olyan időket élünk, hogy nem olyan nehéz közel engedni magunkhoz a háborús képeket, a háborúval kapcsolatos metaforákat. Hála az Úrnak, hogy ezeket a tévéből ismerjük, de van ma is olyan hely a világon, ahol ki kell menekíteni az embereket, mert közeledik a front, a háború, és hogyha ott maradnak, meghalnak. Ez történik ma. a mindenség újjáteremtése már javában zajlik, csak Jézusnak ezt az egész hadműveletet a mennyből kell irányítania, mert a Föld száműzte őt. Miért mondom ezt? Azért, mert Péter apostol ezt mondja, amikor meggyógyít Jánossal együtt a jeruzsálemi templom kapujában, meggyógyítanak egy sánta embert, és az talpra áll, és összesereglik a sokaság, és Péter a Szentlélek által azonnal megragadja ezt az alkalmat, és bizonyságot tesz Jézus haláláról, feltámadásáról, sőt, még tovább is megy, és elkezd beszélni a mindenség újjáteremtéséről. És ezt olvastuk az imént, hogy hívjátok segítségű Jézust, akit messiásul rendelt az Úr, de őt most az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Miért kell az égnek befogadnia Jézust? Persze mi hozzászoktunk a gondolathoz, hogy Jézusnak el kellett mennie. De miért kellett elmennie? Hát ahogyan addig is láthatták őt az elmúlt 3 évben az emberek, azután is láthatták volna, hogyha 40 napon keresztül megjelenhetett a tanítványoknak, akkor 2000 év neki ide vagy oda, feltámadt testben miért nem jelenik meg? Miért nem innen irányítja a mindenség újjáteremtését? Azért, mert János az evangéliuma elején tisztázza azt a szomorú valóságot, hogy a messiás, az Isten fia, a világ világossága a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. És ez nem csak arra vonatkozik, hogy hát nem mindenki fogadta el Jézus tanítását. Hogy néz ki a helyzet nagy totálból, hogyha hátrébb lépünk néhány lépést? A helyzet úgy áll, hogy Isten megteremtette a világot, benne az embert, rábízta az emberre a világot. Majd az ember úgy döntött, hogy én egyedül akarom irányítani a világot, nélküled, Isten. Isten pedig azt mondta, hogy ha ezt megpróbálod, abba bele fogsz halni. Az ember azt mondta, nem baj. Így aztán most próbáljuk egyedül irányítani ezt a földi világot, Isten pedig háttérbe húzódott. Egyrészt azért, mert elég nagy vonalú ahhoz, hogy ő háttérbe húzódjon, és azt mondja, hogy rendben, legyen meg a ti akaratotok. Másrésztről azért, hogy ne halljunk bele az ő közelségébe. Aztán Isten, ahogy előkészítette a megváltást, és a végén, az idők közepén elküldte értünk Jézust, hogy helyettünk halljon meg, az ember másodszorra is azt mondta, hogy Isten, nem kell lesz nekem. A Föld visszautasította a saját királyát, most már másodszorra. Azt mondta az ember ott a keresztnél, hogy Isten, nem hogy nem kell lesz nekem, hanem nem akarom, hogy jelen legyél az életemben. Nem akarom, hogy legyél. Az emberiség megölte a saját királyát. Megölte az Istenét. Tudom, hogy ez nehezen hangzik, meg paradoxonnak, hiszen Isten halhatatlan, de Jézus az Isten, akit az ember másodszorra is visszautasít, és azt mondja, hogy nem kell ezt nekem, nélküled fogom csinálni. Isten pedig azt mondja, hogy akkor próbálkozzatok továbbra is magatoktól. Én azonban nem mondok le rólatok. Akkor sem, hogyha nem jöhetek haza. Akkor sem, hogyha minden idegszálammal veletek szeretnék lenni. Akkor sem, hogyha egyébként gyűjtöm magamhoz azokat, akik szeretnek engem. Na most ilyen perspektívából remélem érzitek, hogy Isten mennyire értékesnek lát bennünket. Akik azt mondjuk szemben a lázadó bukott földdel, hogy de mi szeretünk téged, Urunk, és ments ki bennünket ebből a nyomorult, halálra ítélt világból. nagyon szeretünk téged, mi nem akarunk itt lenni. És Jézus pedig azt mondja, hogy rendben, haza is viszlek titeket. Újjáteremtem ezt az egész földet. Szóval azért kell a mindenség újjáteremtése idejére az égnek befogadnia Jézust, mert a sajátjai, az övéi nem fogadták be. Na most ez a menny szempontjából a világ leggroteszkebb történése. A világ legérthetetlenebb történése. Olyan esemény, ami a menny szempontjából nehezen felfogható. És hát mi is, akikben már a Szentlélek él, és érezzük a menny előízét a szánkban, mi is azt mondjuk, hogy hogy lehet az, hogy vannak olyan emberek, akik nem akarnak örökké élni, akik nem akarnak örök boldogságban élni? Hogy lehet az, hogy valaki visszautasítja az Isten kegyelmi ajándékát? Hogy lehet? Márpedig ennek a világnak a végéig lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy nem kell lesz nekünk Isten. Lesznek olyanok. És amikor majd a földet összegöngyölíti Isten, mint egy papírtekercset, és megégeti, hogy újjáteremthesse, és összeborul minden hegy és völgy, és a csillagok lehullanak az égről, még akkor is lesznek olyanok, a Jelenések könyve tanúsága szerint, akik azt mondják, hogy nem kell lesz nekünk. Számunkra az a nehéz, hogy ahogyan a zsidókhoz írt levél szerzője megfogalmazza, teljesen pőrén, nyilvánvalóan azt mondja, hogy most ugyan még nem látjuk, hogy minden az uralma alatt áll. Hát ez van, ez tényleg így van. Csak érzékeljük és hittel kapcsolódunk a mennyhez, de nem látjuk, hogy minden az uralma alatt áll. Pedig Jézus azt mondta, hogy nekem adott ott minden hatalom menjen és földön. De most ez még nem látszódik. Mi viszont hittel kapcsolódunk a mennyhez. A mindenség újjáteremtése már javában zajlik, csak rendkívül időigényes. A mindenség újjáteremtése rendkívül időigényes. Miért? Nem azért, mert Isten ne tudná egy csettintésre újjáteremteni a világot. Nem azért, mert egy szavával ne tudná azt mondani, hogy mindent újjáteremtek. Majd erről még a későbbiekben lesz szó. Akkor miért időigényes? Azért, mert a megromlott emberi természetet helyreállítani bonyolult. Ezt a saját bőrödön tapasztalhatod a legjobban. Mennyire könnyű változni? Ha visszatekintesz arra az időszakra, amióta Krisztus követője vagy, mennyire könnyű változni? Pedig az Isten lelke él benned. És rajta nem múlik, hogy változtasson. Rajta nem múlik, hogy Isten akaratát képviselje a szívedben. Rajta nem múlik az, hogy belőled jobb ember legyen, hogy Krisztusibbá válj. Miattunk bonyolult és időigényes a mindenség újjáteremtése. És azért zajlik már 2000 éve, hogy az újjáteremtett világban mi is ott lehessünk. Mert hiába időigényes, Jézus vállalja, hogy akkor még eltölt velünk egy kis időt. Az újjáteremtés azért időigényes, mert Jézus egyenként személyesen járja végig velünk ezt az utat. Egyenként, személyesen. Mi a bizonyítéka annak, hogy a mindenség újjáteremtése már javában zajlik? Az, hogy ezt írja Pál apostol a második korintusi levélben, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mi vagyunk az élő bizonyítékai annak, hogy a mindenség újjáteremtése már javában zajlik. Mi vagyunk a bizonyítékai, és mi vagyunk a tanúi ennek. Jézus nem unatkozik, nem pihen, hanem megfeszített erővel dolgozik a mindenség újjáteremtésén, mert ez, ahogyan most van, ez nem maradhat így. Miért nem? Mert abba belehalunk. És ennél Jézus sokkal jobban szeret bennünket. Jézus egyenként, személyesen járja végig velünk ezt az utat. Meg vagyok győződve arról, mondja Pál apostol, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Hát, ha én magamra nézek, akkor még egy darabig várnia kell az Úrnak, hogy visszajöjjön a Krisztus Jézus napjára, mert van még mit helyreállítani bennem. De az az ígéret, és ez lelkesít fel, hogy mire készen kell lenni, akár megérem azt, hogy Jézus visszajövetelét meglátom a szemeimmel, akár úgy, hogy a halálos ágyam után, egy szempillantás után kinyílik a szemem, és elém tárul a menny dicsősége. Bárhogy is ér el a Krisztus napja, biztos lehetek benne, veletek együtt, hogy mire készen kell lenni, addigra kész leszek. Addigra Pafkó Tomi tökéletes emberré válik Jézus Krisztus által. Helyettesítsd be a te nevedet. Mire készen kell lenni, az újjáteremtésed tökéletesen végbe megy. Mindenestől. És Jézus nem siet, nem kapkod, hanem hajlandó veled végig járni ezt az utat. Személyesen, egyenként. Pedig, ha tehetné, akkor most azonnal újjáteremteni a világot. Ha tehetné, már most, sőt, 2000 évvel ezelőtt mondta ezt, úgyhogy már egy ideje vágyik erre, mert a tanítványainak egyszer azt mondta, hogy azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Wow! Jöjjetek hozzám mindannyian, akik megfáradtatok, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. Amen. Na ez a világ legszelidebb embere azt mondja, hogy bárcsak földgyújthatnám már ezt a nyomorult bolygót. Mert Isten nélkül ez egy nyomorult bolygó. Hát ki akarná a saját gyerekeit látni, ahogy a koncentrációs táborban halálra halnak. És azt mondja Jézus egy ponton, hogy azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, hogy az evangélium újjáteremtő ereje megtisztítsa mindazokat, akik jönnek hozzám, hogy tisztává váljatok, hogy hazavihesselek benneteket, hogy ne maradjatok meg a bűneitekben, ezért jöttem, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Hú, hát ugye a legvagányabb akciófilmekbe illő képek ezek, nem tudod, amikor jön a főhős, és így mögötte robban a világ. és egyik robbanás a másik után, de őt nem érinti. Na erről beszél Jézus, hogy én szeretném megtisztítani ezt a földet, és meg is fogom, csak előtte kimentelek innen benneteket. Nem úgy tisztítom meg ezt a földet, hogy ti közben véletlenül eléget mindenki, hanem úgy tisztítom meg, hogy előtte az enyéimet kimenekítem, mert szeretlek benneteket. Márpedig az, amire várunk, az pontosan ez, hogy végre Isten megtisztítsa a földet. Hogy újra egyesíthesse a tökéletes mennyei királyságot a bukott földi királysággal. Erről szól a Jelenések könyve 20-21-22. Fejezete. Újra egyesíti. De a bukott föld a lázadó emberrel nem akarja Isten királyságát. Márpedig Isten egyesíteni fogja, és akik ezt nem akarják, azokat kiveszi a képből. És mennek a halállal, az ördöggel, a hamis prófétával, a fenevaddal, mennek együtt az örök kárhozatba, a tűz tavába. Mert Isten nem engedi meg, hogy még egyszer megtörténjen az, ami az ember szabad akaratából már megtörtént, hogy szétszakítja az ember a tökéletes világot. És ezt nem engedi meg. Ezért aztán, ha eddig nem úgy gondoltál a világra, hogy várod azt a napot, amikor Isten megégeti, akkor szeretném, hogy lángoljon fel ezért a szíved, mert Péter ezt írja. Mivel pedig mindezek a világ elemei így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét. Miért mondja ezt Péter, hogy siettetjük az Isten napja eljövetelét? Hát azért, mert hogyha komolyan veszed azt, amire Jézus tanított, akkor minden nap úgy imádkozol, hogy Uram, jöjjen el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, itt a földön is. Ez maradéktalanul majd csak az újjáteremtéskor valósul meg. Tehát valahányszor azt mondod, hogy Uram, jöjjön el a te országod, ne maradjon ez így tovább. Azzal sietteted az Isten napjának az eljövetelét, és tedd is ezt. Nem sokára, egy órán belül azt fogjuk mondani, hogy jövel Uram Jézus. Na, együtt is fogjuk sietetni. Azt fogjuk mondani, hogy gyere már el. Mert nem akarunk itt lenni tovább. Azon a napon, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Mert Isten mindenestől megégeti és újjáteremti ezt a bukott földet. De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Hogyha az új ég és az új föld az, ahol igazság lakik, akkor ez, a régi ég és régi föld, ez mivel van tele? Hazugsággal. Ez egy olyan világ, nem csak az, hogy emberek egymásnak hazudnak, vagy időnként mi hazudunk egymásnak. Ez a világ tele van hazugsággal. Ez a világ a sátán megtévesztésére épül. Ez a hazugság királysága, és ezért nem maradhat fent örökké. Mi vagyunk az élő bizonyítékai, az újjáteremtés mindent átformáló erejének. Onnantól kezdve, hogy átadtad az életed uralmát Jézus Krisztus kezébe. Isten benned a lélek által elkezdte az átformáló és újjáteremtő munkát. És olyan dolgokra válunk képessé ezáltal, amelyre csak az újjáteremtés ereje által válhatunk képessé. És ez szembeötlő a világ számára. A megbocsáthatatlan bűnöket képesek vagyunk megbocsátani. Ez nem természetes a környezetünkben. Nem kell sokáig kutakodnod, fogsz találni a környezetedben olyan embereket, akik végletesen összevesztek valamelyik rokonukkal vagy barátjukkal. Nem kell messze menni. Nem kell messze menned, hogy olyan emberekkel találkozz, akik azt mondják, hogy velem, az apám, az anyám, a testvérem, a nagybátyám, a nagypapám, a nagymamám olyan dolgot tett, amiről még beszélni is szégyen. Megbocsáthatatlan. Nem bocsátom meg. Nem tudom megbocsátani. És mit mondanak Krisztus követői, akikben Isten elkezdte az újjáteremtés munkáját, azt mondják, hogy egyedül nem lennék képes erre. De Isten újjáteremtő ereje által megbocsátom a megbocsáthatatlan bűnt. A szeretetünkre méltatlanokat szeretjük. Erről beszélt Tomi néhány héttel ezelőtt. A szeretetünk alapvetően, mint emberek, azokra vonatkozik, akik méltók a szeretetünkre. Ha úgy alakul, ha jót teszel velem, ha szeretsz, akkor majd szeretlek. De Krisztus gyülekezete, ez a gyülekezet Ez Isten szeretetéből azt tűzte a zászlajára, hogy ez a gyülekezet a találkozások helye legyen minden ember számára. Befogadó gyülekezet vagyunk, a múltad nem akadály. Legyél bármilyen ember is, itt helyed van Isten királyságában. Miért? Hát azért, mert Isten lelke nélkül mi is ugyanolyanok lennénk, nem bocsátanánk meg, és nem szeretnénk, de Isten lelke által, az újjáteremtés ereje által szeretjük azokat is, akik méltatlanok a szeretetünkre. Mert mi is méltatlanok vagyunk Isten szeretetére. És ezt tőle tanuljuk, hogy válogatás nélkül mindenkit szeretünk. Mert ezt tanítja nekünk a mi Istenünk. Az elhordozhatatlan terheket hordozzuk. Vannak, akik ebbe beleroppannak. Házasságok mennek tönkre, családok esnek szét, elhordozhatatlannak tűnő terhek miatt. De mi Krisztus követőiként azt mondjuk, hogy az újjáteremtés erejét érezzük, és ezért az elhordozhatatlan terheket hordozzuk. Felkiáltunk, hogy Uram, miért? Nem akarom hordozni. Hát hogy ne kiáltanánk? Persze, mindannyian felkiáltunk. De hordozzuk tovább. Hordozzuk. Miért? Mert tudjuk, hogy mindaz, ami velünk történik, az nem Isten akaratától és szeretetétől függetlenül történik velünk. És addig hordozzuk, amíg ő jónak látja, hogy hordozzuk. A feldolgozhatatlan fájdalmakból felállunk, pedig van olyan. Van olyan. És vannak olyanok, akik ebbe beleőrülnek és kikötnek a pszichiátrián. Vannak olyanok, akik egész életükre megkeserednek. Vannak olyanok, akik emiatt összevesznek mindenkivel a feldolgozhatatlan fájdalmak miatt, de akikben az újjáteremtés ereje munkálkodik, azok a legnagyobb fájdalmakban is felállnak. És mi, akik az újjáteremtés erejét érezzük a szívünkben és a szánkban, látjuk a láthatatlant. Amen. Halleluja. Ez a mi hitünk legnagyobb erőssége. Látjuk a láthatatlant, ettől tűnünk bolondnak a világ számára. Én látom a mennyet, akár behunyom a szemem, akár nem. Látom a mennyet, látom a feltámadt Krisztust. Pedig sose láttam a fizikai szememmel, de mégis látom. Látom az eljövendő világ erőit. Látom a tökéletes boldogságot, sőt, érzem és tapasztalom. Nem minden percben, ettől bukott ez a világ. De tudom és látom veletek együtt a láthatatlant. Miért fontos ez? Elérkezünk a végéig. Azért fontos ez, mert Jézus ezt az egész gondolatkört, amiről most beszéltem, ezt egy példázatban foglalja össze. Jól ismeritek ti is a minák példázatát. Máté evangéliumában ugyanez a példázat, a talentumok példázata címen ismerős, ez talán így jobban ismerős. Mina, talentum, ókori mértékegység, 37 kilogramm. A mi szempontunkból most nem ez a fontos, hanem az, hogy Jézus ezt mondja Lukács evangéliumában. Így szólt tehát. Egy előkelő ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Hívatta 10 szolgáját, átadott nekik 10 minát, és azt mondta nekik, kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Alattvalói azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték, nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Itt most megállunk egy kicsit. Látjátok, hogy Jézus ebben a példázatban összefoglalja mindazt, amiről eddig beszéltem. Azt mondta, hogy egy előkelő ember, ez ő volna, egy távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen. Hogy azt, amit a halála és a feltámadása révén, amire méltó, ami valósággal az övé, azt Isten odaajándékozhassa neki a mennyben. Erre az övéi közül az alattvalói gyűlölték őt, és azt mondták neki, küldöttséget menesztenek utána, és azt üzenték, nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Na ez a bűnös ember, ez az Istentől elszakadt ember, nem akarjuk, Jézus, hogy visszagyere. Azért irányít Jézus a mennyből, mert ezt komolyan veszi egy ideig. Közben pedig hívatta a szolgáit, ezek lennénk mi, és azt mondja nekik, hogy tessék, rátok bízom az én vagyonomat. A távol létemben ti kereskedtek az én vagyonommal, gyarapítsátok. Mi ez a vagyon? Az evangélium átformáló ereje. A mi megbizatásunk az, hogy amit átéltünk, azt adjuk tovább. Nem kell másról beszélned. Csak arról, hogy ha Jézus lelke munkálkodik benned, és képes vagy megbocsátani a megbocsáthatatlant, képes vagy szeretni a szeretetedre nem méltókat, hogyha Isten kegyelméből képes vagy a feldolgozhatatlan fájdalmakat feldolgozni, az elhordozhatatlan terheket hordozni, ha ez az Isten országának az újját teremtő ereje működik benned, mert el tudod mondani, hogy Krisztusban én új teremtés vagyok, a régi életem elmúlt, új ember vagyok, akkor ezzel mondja Jézus, hogy kereskedj, amíg vissza nem jövök. Ez a nagy küldetés, ez a nagy feladat. Miért? Mert aztán a példázat így végződik, ellenségeimet pedig, amikor visszajön a király, ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királlyá legyek felettük, hozzátok ide, és vágjátok le itt előttem. Jézus nem köntörfalazik. Ez lesz. Aki nem fogadja el az ő áldozatát, aki nem fogadja örömmel, hogy Jézus helyette meghalt, és nem fogadja el a meghívót a mennybe és az örök élet ajándékát, arra Isten nem kényszeríti ezt rá. Aki azt mondja, egészen a világ legvégéig, a kegyelmi időszak lezárultáig, aki azt mondja, hogy nem akarom, hogy ez uralkodjék felettem. Azért érzitek ezt a tragikus megfogalmazást? Ez. Hát, hogyha nem akarod, hogy ez, az Isten uralkodjon feletted, akkor vállald a következményeit. Ezért aztán mi mindenkit arra hívunk, hogy add át az életed uralmát Jézusnak, fogadd a bűnbocsánatot, fogadd az örök élet ajándékát, és éld át Isten újjáteremtő erejét. Mert a Jelenések könyvében ezt olvassuk. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta, íme újjá teremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Mennyi idő telik el között a két mondat között? Íme újjá teremtek mindent. Aztán egy kis beszúrás, hogy írd meg ezeket. És utána megtörtént. Bonyolult Istennek újjáteremteni mindent? Hát egy másodperc az egész. Íme újjáteremtek mindent? János, írd meg. Megtörtént. Mennyi idő telik el a kettő között? Nulla, semmi. Ennyi Istennek újjáteremteni mindent. És ezt ő tudtunkra is akarja adni. Addig pedig, amíg ez történik, mert az ember miatt a mindenség újjáteremtése fordított sorrendben történik, mint az első teremtés. Az első teremtés hogy indult? Sötétséget elválasztjuk a világosságtól. Szárazföld, tenger, növényvilág, állatvilág, ember. Az ember újjáteremtése annyira bonyolult miattunk, olyan időigényes, hogy fordítva kezdi Isten. Ember, az nagyon hosszú idő, és a legvégén nagyon rövid, hát a természet nem áll ellen, az állatvilág nem áll ellen. A legvégén a földet megégetjük, újjáteremtjük, a sötétséget kivesszük. Kész az új teremtés. Minden fordítva. De miattunk Jézus vállalja, hogy végigjárja velünk ezt az időigényes, hosszú utat, hogy mindannyian ott lehessünk tökéletesen. Amen. Gyertek, ezért imádkozzunk.